Nyugdíjas sebészorvos.
Marik Józsefné, Erzsia felesége. Én is nyugdíjas vagyok, elég régóta. Van 4 gyermekünk, 17 unokánk, és egy hatalmas közösség, hatalmas családunk, az Emmanuel közösség.
Hogy úgy mondjam, mi vagyunk a családfők valóban, mert az Emmanuel közösség importőrei vagyunk itt Magyarországon. Talán még lesz alkalmunk magáról a közösségről egy kicsit beszélgetni nektek, de annyit tudni kell, hogy Franciaországban alapították, és elég kalandos módon, de meggyőződésem, hogy a Szentlélek vezetésével került Magyarországra, és azt hiszem és remélem, hogy azóta is a Szentlélek vezet itt bennünket.
1991-ben 12-en köteleződtünk el először az Emmanuel közösségbe, és az Úr szaporítja a tanítványok számát. Hála jó Istennek!
Nos, ez a délután a kiengesztelődésről szól. A kiengesztelődésről, ami a keresztény életünknek talán az egyik legfontosabb területe. Azt is mondhatnám, hogy attól különleges, hogy nem tudok olyan nagy világvallást a keresztényen kívül, amely ilyen nagy hangsúlyt tenne a megbocsátásra, a bocsánatkérésre, a kiengesztelődésre. Tartok tőle, hogy a világpolitikai problémáknak egy jelentős része nem lenne, hogyha a kiengesztelődés a kereszténységen kívül is divat lenne. Figyeltelek benneteket, ahogy imádkoztatok, és láttam, hogy mindegyikőtök halált megvető bátorsággal mondta ki azt a szót a mi atyánkba, hogy amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Most itt elsősorban erről akarok szólni egy pár szót, főleg azért, hogy óvjalak benneteket attól, hogy holnaptól is mondjátok a mi atyánkot, hogyha valóban nem tudjátok ezt megtenni, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Volt szó itt már egy-két alkalommal arról, hogy áldást kell mondani, akire csak lehet, meg volt szó arról is, hogy hát van, aki nem áldást szokott mondani, hanem inkább átkot. És ennek az egyik legszerencsétlenebb formája, hogyha az átkot az ember saját magára mondja. Márpedig, hogyha a mi atyánkot úgy imádkozott, hogy nincs benned kiengesztelődés, nincs benned megbocsátás, akkor tulajdonképpen átkot mondasz a saját fejedre. És úgy akarlak óvni ettől benneteket, hogy ne azt, hogy holnaptól nem mondjátok a mi atyánkot, hanem azt, hogy akár naponta, de hetente legalább, és évente biztosan gondoljátok végig, hogy van-e bennetek olyan, akivel szemben még fenntartásaitok vannak, akivel szemben még nem tudtátok kimondani legalább magatokban, hogy megbocsátom. Megbocsátom, hogy olyan vagy, megbocsátom, hogy ezt tetted, megbocsátom, hogy így viselkedsz. Nagyon-nagyon sok mindent kell nekünk megbocsátani a másiknak, mert bizony tapasztaljuk napról napra, hogy az életünk, a közérzetünket elég jelentősen befolyásolja a körülöttünk lévő emberek megnyilvánulásai, viselkedései, alkalmasint tettei. Ami a megbocsátást és a kiengesztelődést illeti, itt ma bizonyos extrém dolgokra is szeretném fölhívni a figyelmeteket. Hát egyszerűen mondhatjuk úgy, hogy általában szükséges és kötelező egy keresztény embernek az, hogy megbocsásson mindazért, amit ellene elkövettek. És sajnos nem tehetünk különbségeket, nem válogathatunk, hogy neki megbocsátok, neki nem. ezt a fajta dolgot megbocsátom, azt a fajta dolgot nem. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy mégis vannak olyan emberek, és vannak olyan dolgok, és vannak olyan események, amik jobban bántanak minket, mint a hasonló súlyú, de más típusú események. Ez azért érdekes, mert hogyha ezt tapasztaljuk magunkon, hogy valami nagyon irritál, valaki nagyon a tyúk szemünkre lépett, pedig közelünkbe se jött, akkor el kell gondolkozni azon, hogy csak benne van-e a hiba. Hiszen számtalanszor tapasztaljuk azt, hogy olyan dolgok sokkal jobban zavarnak minket, amik korábban saját magunknak is problémát okoztak. Tehát nehezebb például egy olyan bűnt megbocsátani a másiknak, amit én is szeretek elkövetni. Nehezebb egy olyan szokást és egy olyan, hogy mondjam, irritáló tulajdonságot megbocsátani valaki másnak, ami valahol bennem is megvan. Ez azért érdekes, hogy akkor, amikor egy kicsit úgy végigmegyünk az életünkön, és végigmegyünk a kapcsolatainkon, és kérjük az Úrtól azt, hogy gyógyítsa meg ezeket. Hiszen alapvetően arról szól a kiengesztelődés, hogy a kapcsolatainkat szeretnénk helyre tenni. A kapcsolatainkat szeretnénk helyreállítani, hogy újra az legyen, ami keletkezésekor, amilyennek kellett volna lennie, és azt akarjuk, hogy azok a feszültségek, amik az egyes kapcsolatainkban keletkeztek, azok megoldódjanak, nyugalomra jussanak, valamilyen szinten békét akarunk teremteni. Úgy is mondhatjuk, hogy békét kötök veled. Ilyen, olyan, amolyan vonatkozásban. És akkor, amikor azon gondolkozunk, hogy kivel is kell nekem békét kötni, akkor különböző extrém példákat tudnék sorolni, majd fogok is a vége felé. De nagyon fontos része a kiengesztelődésnek, hogy elsősorban azzal engesztelődjünk ki, aki a legközelebb van hozzánk. Nos, hozzád ki van a legközelebb? Nyert. Szóval a legközelebb én vagyok magamhoz. És a kiengesztelődés és a megbocsátás problémáinak az egyik legfontosabb gyökere, hogy nagyon sokan, köztük én is, meg ő is, saját magukkal nem tudnak kibékülni. És ahhoz, hogy én valamilyen szinten a béke szigete legyek a saját környezetemben, ahhoz, hogy én a békét tudjam sugározni a környezetemnek, alkalmasint hirdetni, hiszen a béke evangéliumát hirdetjük akkor, amikor Jézus Krisztust hirdetjük, ahhoz nekem saját magammal békébe kell lennem. Akkor, amikor ilyen különleges alkalmunk van, mint például a ma délután, ami az egész délután a kiengesztelődésről szól. És amikor módunk van arra, hogy a kiengesztelődés szentségében ezt valamilyen szinten kegyelmi forrással is megtöltsük, akkor jó végig gondolni azt, hogy mi is az, amivel saját magamban nem vagyok kibékülve. Nagyon fontos tudni azt is, hogy a kiengesztelődés egy kétoldalú folyamat. Hát egy részről ki kell mondanom, hogy megbocsátok. Más részről ki kell mondanom, hogy bocsánatot kérek. Így kerek. Ami nekünk keresztényeknek a kötelességünk és a dolgunk, az elsősorban az, hogy mi megbocsássunk. Különböző kapcsolatrendszerekben működik a kiengeszteletlenség, és ezeket nyilván különböző módokon kell gyógyítani és kezelni. Az előbb, amikor azt mondtam, hogy a legközelebb magamhoz én vagyok, akkor tévedtem. Legközelebb hozzám az Úristen van. Hiszen hallottuk délelőtt, belőle születtem. Magából eresztett ki ebbe a világba. És ez azért érdekes, mert bizony nagyon sokunknak van problémája az Úristennek csak úgy általában. Hogy engedhette meg, milyen Isten az, stb. Stb. Ezeket a hangokat nyilván hallottátok szerencsés esetben másoktól. De ha elég baj éri az embert, akkor bizony saját maga is hajlamos lesz ilyenfajta hozzáállásokra, ilyenfajta kijelentésekre. És az, hogy én a béke embere legyek, és kiengesztelődött ember legyek, ahhoz először ezt a kettőt kell rendbe tenni. Magamat és az Úristen. Na most az Úristent rendbe tenni azért az egy kicsit nagy feladat, de akkor talán fogalmazunk inkább úgy, hogy a ővele való kapcsolatomat kell rendbe tenni. Egyszerűen el kell hinnem azt, amit a Kornél atya házi feladatnak ad minden hittanosának, hogy végtelen és feltétlen nélkül szeret engem. Függetlenül attól, hogy velem mi történik. Sőt, független attól, hogy én mit teszek. És ezt nagyon jó az embernek időnként leszögezni magában. Nagyon jó akkor leszögezni, amikor éppen lázadni készül. Hiszen a lázadásainknak az oka általában nem az Úristen maga, és nem az ő végtelen szeretete, hanem az, hogy vagy én, vagy más megsértette ezt a szeretetet, megsértette ezt a kapcsolatrendszert. És akkor én, mint minden rendes, jó pszichológiát tanult ember, megpróbálom kivetíteni ezt a problémát másra, mert ha bennem van, az mindjárt sokkal kellemetlenebb. És hát az Úristenre a legkönnyebb kivetíteni a problémát, mert elég nagy. Arról, hogy erről némi személyes benyomásunk is legyen, a jóbot szeretném megkérni, hogy beszéljen arról, hogy hogy is van ez.
Szervusztok, én Cékus Jobb vagyok, zenész, és egy esetemet szeretném nektek, a saját esetemet szeretném nektek elmesélni röviden. Azt éreztem, hogy nagyon nem mennek a dolgok körülöttem, és egyre feszültebb lettem, egyre szorongóbb lettem, és minél jobban szorongtam és feszült voltam, annál nehezebben mentek a dolgaim. Kerestem az okát ennek, hát gondoltam a saját szorongásaim az oka, pszichológus, oké. Elkezdtük a terápiát, pszichiáter, oké, felírtak szalagszot. A helyzet nem javul sokat. Jó, elmegyek gyónni, igen, voltam, megint elmegyek gyónni. És egyszer csak azt éreztem, hogy ott ülök az atyánál, akinél gyónok, és hát előveszem azokat a dolgokat, amit gondolom, hogy ezek a felszínen vannak, tehát azok a megsebzettségeim, a határaim, hogy hát ilyen vagyok, ezt és ezt csinálom, hogy túléljem az életet. És egyszer csak csönd van, ott térdelek az atya előtt. Egy nagyon egyszerű atya volt, tehát nem hiszem, hogy a nagy bölcsesség, tehát nem az emberi bölcsesség volt, ami sugárzott belőle, hanem egy isteni bölcsesség. Várt, és egyszer csak rádöbbentem, még ott térdeltem, hogy én saját magamat nem tudom elviselni. Sokkal jobb akarok lenni, sokkal gyorsabban kellene haladnom a dolgaimmal, a munkámmal, és nem megy. És amíg magamnak nem bocsájtok meg, addig nem mehetek előre. Ilyen vagyok, ezek az én emberi határaim. Ennyit tudok haladni a munkámban, és nem többet. És ahogy kimondtam, hogy magamnak meg kell bocsátanom, rájöttem, hogy én az Isten szeretném, hogy úgy irányítsa az életemet, ahogy én elterveztem. Egy nagyon klassz metodikát kitaláltam, hogy fogok haladni a munkámban, és just se úgy ment. És egyre rájöttem, csak így utólag, amikor már leraktam ezeket a hétköznapi vétkeimet, rájöttem, hogy ezek azok, amik hátráltatnak. Hogy én az Úristent beskatujáztam, hogy mit szeretnék lenni, mi az önjövőm, és nem ez jött. Nem ezt kaptam. Nagyon nehéz volt beismerni magamnak, hogy haragszom az Úrra, de nagyon. És roppantul. Igen, ez egy jó, ez szebb szó, igen. Nem, egy másikat akartam, de az nem annyira. És hogy a fenegye meg most a környezetemben, mit fognak rólam szólni, mit fognak rám gondolni, amikor én azt mondtam, hogy nekem ez a tervem az életemmel, és hát nem azt akarja az Úr. És ahogy kimondtam, hogy Istenem, neked is megbocsátok, és magamnak is megbocsátok, és így elkezdtem, akkor is így nevetni, mint most, és az atya is mondta, hogy ez az jó, nevessél, és látod, letetted a terhedet, és megkönnyebbít az Úr téged. Kicsit egyszerű a sztori, talán ennek az az oka, hogy ilyen egyszerű sokszor a kiengesztelődés. Engesztelődjünk ki önmagunkkal. Bocsássunk meg önmagunknak, kérjünk magunktól bocsánatot, kérjünk az Úrtól is bocsánatot, és engeszteljük ki az Urat. Adjunk neki, bocsássunk meg az Úrnak, hogy nem látom, hogy mit akar velem. Nem látom, hogy hova visz, hova vezet, de hiszem, hogy a legjobbat akarja. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindenki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök éljen. Ez az egy evangélium idézet elég az üdvösségre. Amen.
Amen. Tágítsuk a kört. Kinek kell nekem megbocsátani? Amikor úgy általában a megbocsátásról beszélünk, akkor ilyenkor biztos az ellenségeim jutnak eszembe, akkor biztos azok jutnak eszembe, akik súlyos, rettenetes bűnöket követtek el. Igen, nekik is meg kell bocsátani. De vannak sokkal közelebb is, akiknek meg kell bocsátanunk. Egészen közel. Ilyenek például a szüleink. Ilyenek a szüleink, akik nem pont úgy neveltek minket, ahogy mi elvártuk tőlük. Nem pont úgy neveltek minket, ahogy mi elképzeltük, hogy majd sikeres lesz az életünk. Nem pont úgy szerettek, ahogy mi elvártuk. Ők ugyanis még jó eséllyel nem ismerték a szeretet nyelveket se. Ugye? Szeretjük azt hinni, hogy most már mindenki tudja, hogy ötféle módon lehet szeretni, és akkor ez az ötféle mód az, ahogy meg lehet érinteni másikat, stb. Stb. 20 évvel ezelőtt erről még nem is hallottunk. Tehát ők úgy próbáltak minket szeretni, ahogy tőlük tellett. És hogyha mi nem voltunk erre befogadók, akkor azt hittük, hogy nem szeretnek. Rosszabbik eset is van. Rosszabbik eset pedig az, hogy tényleg nem szerettek, vagy nem úgy szerettek, vagy nem annyira. Rosszabbik eset is van. Nagyon sokan vannak, lehet, hogy közöttünk is, akiket nem szívesen vártak. Nagyon sokan vannak, és nagyon sok olyannal találkozunk, akiket kifejezetten nem akartak. Olyanok is vannak néhányan még életben, akiket el akartak pusztítani. Nos, az ilyeneknek is ki kell tudni engesztelődni a szüleikkel. Az ilyeneknek is ki kell tudni mondani azt, hogy megbocsátok. Megbocsátok? Miért bocsátok meg? Mert ez az egyetlen esély a saját túlélésemre. Mert a megbocsátás az nem egy keresztény sport, ahol esetleg különböző szinteket el lehet érni, és nem is egy keresztény videójáték, ahol különböző pályákat végig lehet futni, hanem életszükséglet. Ha azt akarjuk, hogy az életünk valamilyen szinten egyensúlyban legyen, akkor egyszerűen nincs más esélyünk, csak az, hogy megbocsátunk. Megbocsátunk mindenkinek, aki ellenünk különböző dolgokat elkövetett. Sebészként elmondhatom, hogy a sebkezelés jó ideje korán kezdeni. Mert egy elüszkösödött, elmérgesedett sebet meggyógyítani bizony nagyságrenddel nehezebb, mint egy frisset. És így van ez a kiengesztelődéssel, és így van a megbocsátással is. Azt hiszem, ki kellene alakítani magunkban bizonyos feltételes reflexeket is. Az egyik ilyen életmentő feltételes reflex az, hogy bármi sérelem ér, azonnal azt tudjam mondani, hogy én akkor is meg akarok bocsátani. Nagyon fontos minden szó. Meg akarok bocsátani. Ugyanis a kiengesztelődésnek ez az egyetlen feltétele részemről. Nem az a feltétele, hogy már ne fájjon, nem az a feltétele, hogy nincs is jelentősége, nem az a feltétele, hogy már érzelmileg teljesen nyugalomba legyek, nem. A legelején kell úgy hozzáállni a problémához, amely alkalmasint fölborítja a lelki világomat, hogy én meg akarok bocsátani. Elmondhatom azt, hogy miért akarok megbocsátani, vagy elméleteket találhatok ki erre, de alapvetően egy dolog miatt kell nekem megbocsátani. A saját érdekemben. A saját túlélésem érdekében. És hogyha ez a fajta reflex kialakul bennünk, akkor higgyétek el, sokkal könnyebb lesz az életetek. Sokkal könnyebb lesz átmenni nehézségeken, átmenni nehéz időszakokon, hogyha ki tudod jelenteni mindjárt a legelején, hogy én meg akarok bocsátani. Sokan azt hiszik, hogy ahhoz, hogy én megbocsáthassak, ahhoz bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. Például az, hogy bocsánat kérjen az illető. Nem kell. Nem kell. Az, hogy ő bocsánat kér, vagy nem bocsánatot kér, az az ő lelkének a dolga, és az ő üdvösségének a kérdése. Az én üdvösségem kérdése csak az, hogy én megbocsátok-e. A kiengesztelődés azért ennél bonyolultabb folyamat, és a teljes kiengesztelődés tényleg akkor fog megtörténni, amikor ő is kimondja, hogy belátom, hibáztam, bocsáss meg. De azt hiszem, hogy minden ember vonatkozásában, de keresztény ember vonatkozásában különösen az első lépés az, hogy én megbocsátok. Megbocsátok azért, ami ért engem, azért, amit tettél velem, azért, ami történt velem, mert sok minden olyan dologért is meg kell bocsátanunk, aminek talán nincs is, hogy mondjam, egy személyes tettese. Mert körülmények, események, helyzetek, akár természeti katasztrófák okozhatnak olyan sebeket bennem, amik miatt nem tudok itt okolni. Hát ha csak nem az Úristen, mert azt szoktuk. Jön az árvíz, biztos az Isten okozta. Nos, árvízügyben profik vagyunk mind a ketten, és azt kell, hogy mondjam, hogy az árvíz is, mint a mennyország, hogy mondja Kornél, jó buli. Tehát akár jó buli is lehet az árvíz. Főleg, hogyha az ember tud készülni rá. Vannak olyan árvízek, amire nem készülsz, mert jön a sárlavuni, aztán puty, annyi. De a Duna nem ilyen. A Duna az olyan, hogy szép lassan. De biztosan kiárad. És akkor nézzük a vízállás jelentést, és akkor látjuk, hogy hát 6-80, ajajaj, akkor talán ki kéne pakolni. Na most, aki ismeri a mi házunkat, vannak itt egy pár, akik ismerik, azok tudják, hogy három szintes. Van egy pince szint. Na, ott aztán van bőségesen, ez az. Hát mert ott tartjuk a dolgainkat. Na most ezt kell legelőször kipakolni. Aztán van a lakásunk, gyönyörűséges, Ugye igazán van? Fantasztikus. Na most, amikor ezt önti el úgy feléig a víz, az egy kicsit érdekes. De addigra ki kell pakolni. És amikor az ember, hogy mondjam, füttyent egyet, és egyszer csak ott van a közösség, és egyszer csak ott vannak a gyerekei, és egyszer csak ott van mindenki, és 2 óra alatt kipakkálják a házát, na most akkor jó. Jó tudni azt, hogy van kire számítsak. És azt hiszem, hogy ha egy kicsit a megbocsátásra akarunk visszatérni, valahol ott kell az embernek előre gondolkozni, hogy azért kell nekem mindenkinek megbocsátani, és alkalmasint ezáltal mindenkivel békében élni, hogy ha én kerülök bajba, akkor füttyenthessek. Nehogy aztán az legyen, hogy fütyülnek rám. Na, ennyit az árvízről. A körök tágítása közben el kell jutnunk olyan problémákig, gondokig, amik már meghaladják a mi tűrőképességünket, és az emberi elviselhetőség határán túl vannak. És ilyen esetekben is azt kell, hogy mondjam, hogy keresztényként nincs más esélyünk, mint azt mondjuk, hogy megbocsátok. Megbocsátok az üldözőknek. Én az Erzsin keresztül a családomban tudhattam ezt a korszakot közelről. Azoknak, akik a szüleinket meghurcolták, akik a szüleinknek a mondjuk a pályáját ketté törték. Az én édesapám is, hogy is mondjam, átment ilyenen, nem kifejezetten fizikai atrocitások formájában, de annak idején az egyes számú sebészeti klinika ügyvezető igazgatója, vagy nem is tudom, micsodája volt, akkor, amikor éppen zajlottak ezek az igazolási ügyek, és mivel megvédte a korábbi professzorát, akit megvádoltak, hogy mindenféle náci, meg mit tudom én, micsoda, és elég hangosan és határozottan megvédte, nagyon határozottan kirúgták, úgyhogy a lába se érte a földet. És egy kicsit előről kellett kezdje a pályáját. Tehát volt a családon belül is ilyen esemény, ami eléggé rányomta a bélyegét az életünkre. De túléltük, és most azt kell, hogy mondjam, remélem, hogy ezt már jó régen is kimondtam, hogy megbocsátok azoknak is. Azoknak is, akik az okozói voltak az édesapám pályája megtörésének. Lehet, hogy az ember úgy képzeli, hogy az a sebész karrier csúcsa, hogyha az ember a sebészeti klinika professzora lesz. De az ő pályájának az lett a csúcsa, hogy elment Ceglédre, és ott volt a tanár úr. Ott volt a tanár úr, akit még 50 évvel később is emlegetnek. És nem biztos, hogy sebészklinikai professzor létében esetleg pontosan így néztek volna fölre a betegei. Tehát utólag azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem volt kudarcos az élete. Csak nehéz. Egy pár gondolat még arról, hogy miért kell nekem kiengesztelődnöm, miért kell nekem megbocsátanom. Van egy ilyen rossz szokásom, talán a városmisszióval kapcsolatban mondtam ki először is, hogy megcsinálom, hogyha beledöglök is. És ez a kifejezés, ez főleg akkor érvényes, hogyha nem valamilyen pozitív irányba mondjuk. Bosszút állok, ha beledöglök is, vagy háromszor veri ezt kenden, ludas motyi vissza, ha beledöglök is. És rendszeresen beledöglünk. beledöglünk abba, hogy nem vagyunk képesek megbocsátani. Ha nem is a szószoros értelmében, de nagyon sok embernek nagyon sok betegsége háta mögött ez van. Hogy nem tudott megbocsátani, hogy kiengeszteletlen, és ez a kiengeszteletlenség, hallottátok itt a délelőtt, még a DNS-t is megváltoztatja, de az, hogy az ember vérnyomását, gyomorfekélyét, vastagbélgyulladását, szívinfarktusát okozhatja, ez teljesen egyértelmű. Megint csak azt tudom mondani, saját érdeketekben bocsássatok meg szívből egymásnak. Saját érdeketekben, mert a saját életetek kerül egyensúlyba akkor, hogyha ki tudjátok mondani. Még egyszer mondom, semmi mást nem kell tennetek, csak kimondani. Az összes többi az Úristen dolga. Tehát ő fogja begyógyítani a sebet. Ő fogja, hogy úgy mondjam, meg nem történté tenni az eseményt. Ő fogja megvalósítani benned azt, hogy jé, már nem fáj. Vagy már kevésbé fáj. Vagy már egyáltalán nem minden este ezzel alszom, és minden reggel ezzel ébredek. Jé, már rá tudok nézni. Jé, már szóba tudok állni vele. Tehát megtörtént. De ez azt kell, hogy előtte, lehet, hogy egy perccel, lehet, hogy 10 évvel előtte. Ki kell, hogy mondjam, hogy én megbocsátok. Én nem akarom ezt a dolgot tovább bonyolítani. Én ezt a rendezetlenséget nem akarom fönntartani. Arról szól ugyanis a kiengesztelődés, hogy a kapcsolatrendszerünkben levő rendezetlenségeket tudjuk így megszüntetni. Tudjuk így elvenni az élét, a mérgét, és így tudjuk, hogy mondjam, a saját életünket előkészíteni arra, hogy egy kiengesztelt, békességes és békességet sugárzó életünk legyen. Hiszen ez a feladatunk. Nehezen tudom elképzelni, hogy kiengeszteletlen és ettől megsavanyú az ember az örömhírt hitelesen tudja hirdetni. Tehát azt mondani, hogy szeressétek egymás gyereket, miközben én föl tudom sorolni itt a teremben, hogy ki az, akit nagyon nem. Na, ez így nem működik. És ahhoz, hogy mi valamilyen szinten hírnökökké váljunk, hiszen ez a vágyunk, nem? Nem jól tudom? Az a vágyunk, hogy igaz tanúk lehessünk. Az a vágyunk, hogy másoknak is el tudjuk mondani, hogy igen, nekem megbocsátott az Isten. Azt is megbocsátotta, amit holnap után fogok elkövetni. Nos, testvérkéim, ezt úgy egymás között ki tudtátok már mondani? Hogy megbocsátom neked, kedvesem, hogy holnap után is oda fogod kozmálni. Szóval idáig kell elmenni, hogy egyszerűen szokásunkká váljon, vérünké váljon, életünké váljon az a hozzáállás, hogy megbocsátok. Az a hozzáállás, hogy nem mást okolok. Az a hozzáállás, hogy ami ér engem, azt úgy fogadom el, ahogy ért, és csak az Istennel akarom megbeszélni ezeket a dolgokat. Ahhoz, hogy az Istennel meg tudjam ezeket a dolgokat beszélni, természetesen a Jobbnak a receptjét kell követnünk, hogy elsősorban vele kell kiengesztelődnünk. Egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ő olyan, amilyen. Kár próbálkozni azzal, hogy őt megváltoztassuk. Kár próbálkozni azzal, hogy a saját képünkre akarjuk formálni. Régi szép időkben antropomorfizmusnak hívták az ilyesmit, amikor az isteneket a saját képünkre akartuk formálni. De tudjuk a Szentírásból különböző helyekről, hogy az ilyen bálványok, amiket mi faragunk magunknak, azok sem beszélni nem tudnak, sem enni nem tudnak, de főleg nem tudnak nekünk segíteni. Úgyhogy arra hívlak ma benneteket, még van 10 percem, azt mondta az Erzsi, hogy mielőtt elmentek, hogy a saját dolgaitakat rendezzétek ott az atyákkal, azelőtt egy kicsit gondolkozzatok el azon, hogy kik vannak esetleg még a tarsolyotokban, akikkel nektek kellene kiengesztelődni. Este, majd az esti alkalmon külön-külön is fogunk ezekért a kategóriákért imádkozni. Csak így most felsorolom gyorsan, hogy addig is lehessen rajta gondolkozni, és aztán itt a beszélgetésünk után szentségimádás lesz, ahol szintén lehet egy kicsit az Úr elé vinni ezeket a dolgokat, hogy később aztán tényleg csomagba letegyük majd. Hát a szüleinkről beszéltem. Hát a házastársunkról is lehetne egy-két szót szólni. Akinek itt van, annak azért, akinek nincs itt, annak meg azért. A gyermekeinknek is bizony sok minden van, amit meg kell bocsátanunk. Tudnak ők azért bántani, hogyha akarnak, sőt, néha nem akarnak, akkor is. Tehát fontos a kiengesztelődésben ez a fajta vonulat is. Meg kell bocsátanunk a testvéreinknek, a vér szerinti testvéreinknek, akikkel egy családban nőttünk föl, és én már láttam olyan családot, nem tudom, ti hogy vagytok vele, ahol a gyerekek képesek voltak gyilkolni egymást, na, nem a szószoros értelmében, de szavakkal, még hallgatni is rossz néha. És lehet, hogy ezt az ember a későbbi élete folyamán, úgy emlékszik rá vissza, hogy hát néha összecsattantunk. De az is lehet, hogy súlyos sebeket kaptunk egymástól. Az is lehet, hogy eszünkbe jut egy-egy alkalom, amikor bizony nagyon eltalált, és amikor bizony nagyon nem szolgáltam rá. Nos, nem baj, hogyha ezeket észrevesszük. A megbocsátásnak egyik nagyon fontos momentuma az, hogy nem szabad és tilos úgy csinálnunk, mintha valami nem történt volna meg. Nagyon rossz reakció arra, hogyha valaki bocsánatot kér tőled, hogy azt mondta, hogy nem történt semmi, nem a fenét. De ilyen dolgok történnek velünk a családunkban, a testvéreink között, és bizony nem baj, hogyha ezekre is ki tudjuk mondani, akár utólag, hogy megbocsátok neked, testvére. És hát rokonságot lehet tágítani, kinek milyen szoros volt a családi élete. Bizony vannak olyan találkozások, olyan nagynénik, nagybácsik, akik nem biztos, hogy teljesen pozitív hatással voltak ránk. Manapság egyre nagyobb divat a családon belül erőszakról beszélni, de még mindig csak beszélünk róla, és nagyon-nagyon keveset tudunk tenni ellene. De például a gyermekek zaklatásának a tettesei között legtöbbször nem a papok, meg a nem tudom, a tanárok vannak, hanem a legközvetlenebb hozzátartozók. Itt is van mit kiengesztelődni. És akkor, ahogy növekszünk föl, járunk iskolába, vannak tanáraink, akik nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, és nagyon képesek arra, hogy rettenetesen megsértsenek bennünket az önérzetünkben, a becsületünkben, akármiben, nagyon sokszor akaratlanul. Csak nagyon zárójelben merem mondani, hogy néha szándékosan. És akkor felnövekedtünk, és elvégeztük a főiskolát, meg az egyetemet, meg a mit tudom én mit, és munkába állunk, és akkor vannak munkáltatóink, akik rendesen kizsákmányolnak minket, és ez most nem itten a marxizmus, leninizmus, politikai gazdaságtan órája, sajnos így van. És vannak főnökeink, akik kihasználnak bennünket, vannak főnökeink, akik visszaélnek velünk, vannak nagy szervezetek, mit tudom én, multik, meg egyebek, akik gyakorlatilag rabszolgaként működtetik a világot körülöttünk, nekik is van mit megbocsátani. Nekik is van mit megbocsátani. Azoknak is van mit megbocsátani, akiknek az a dolguk, hogy segítsenek rajtunk. Az ügyvédeink, az orvosaink, az ápolóink, akik általában ezt is teszik, kivéve néha, amikor belegázolnak a lelkünkbe, amikor nem értenek meg, amikor talán túl fáradtak, vagy túl szétszórtak ahhoz, hogy velünk igazából foglalkozzanak. Van tehát mit megbocsátani nekik is. És van mit megbocsátani a társadalmunknak, a politikai berendezkedésnek, a vezetőknek, meg azoknak, akik a vezetőket folyamatosan kurgálják, hogy nehogy véletlenül valami biztos legyen ebben a világban, mert hogyha valamit kijelent az egyik, annak az ellenkezője tuti biztos, hogy a másik azonnali hatállyal ki fogja jelenteni. Szegény hétköznapi embernek halvány gőze sincs, hogy mi zajlik körülötte. Ti is így vagytok vele? És akkor elkezdünk kutatni utána, és akkor mit találunk? Csak bűnösöket. Mi a dolgunk ekkor? Meg kell nekik is bocsátani. Soroljátok balról, jobbra vagy jobbról, vaja mindegy. Mindenhol van bőven megbocsátani valónk. És hogyha már ilyen extrém sportokat űzünk, akkor gondoljunk egy kicsit a történelmünkre, gondoljunk kicsit az előzményeinkre, gondoljunk kicsit azokra, akik talán a nagyszüleink, vagy még azoknak is a szülei voltak, és akik miatt úgy alakult a történelem, ahogy. És lehet, hogy most mi itt keressük a bűnösöket, hogy ki volt a legnagyobb gazember, hogy Sztálin volt a nagyobb disznó, vagy a Hitler. De nekünk nem az a dolgunk, hogy ezt megállapítsuk, hanem az a dolgunk, képzeljétek, hogy velük kapcsolatban is ki tudjuk mondani azt, hogy megbocsátok neki. Na, ez nem túl könnyű. De megint csak azt tudom mondani, hogy számunkra, az egyén számára, az én számomra az egyetlen megoldás. Az a minimum, hogy a végtelen irgalmú Atya Istenre bízom őket. Aztán, hogy ő mit tesz velük, meg hogy én mit szeretnék, hogy tegyen velük, az más tészta. De nekem csak az a dolgom, hogy én nem akarok semmiféle módon bosszút állni, elégtételt venni, stb. Mert nem az én dolgom. Lassan átmegyünk szentségimádásba. Elsősorban azt szeretném kérni tőletek, hogy saját magatokba próbáljatok egy kicsit rendet tenni. Van-e olyan az én életemben, akinek még nem bocsátottam meg? Van-e olyan, akinek már kimondtam ugyan, de még nagyon fáj? Van-e olyan, akire nem is gondoltam? Mert a Szentlélek megmutatja nektek, hogy esetleg kiket kell név szerint felsorolnotok majd az esti imádságban, és kivel kapcsolatban kell kijelentenetek, hogy elengedem. Megbocsátok neki, elengedem, és nem akarom rabláncon tartani. Mert ezek a dolgok rabláncon tartanak minket is, addig, amíg ki nem mondtuk a megbocsátást, de őket is, amíg be nem ismerik. És sajnos erre nekünk nagy-nagy türelemmel várni kell, mert semmilyen eszközünk nincs arra, hogy bárkit kényszerítsünk. Egyetlen eszközünk van, hogy azt mondjuk, hogy én megbocsátok, és hogyha ő majd hozzám jön, akkor őszinte szívvel tudok majd békejobbot nyújtani neki. Így legyen. Amen.